Kedves hallgatók, drága embertársak! Székelyföld az utolsó bástya, ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője. Ezt a kijelentést adja nekünk, hogy Székelyföld az utolsó bástya. Hogy mit jelent ez, azt mindjárt elmondom. Viszont előtte még elkalandoznék egy picit Dániába, és meg fogjátok látni, hogy miköze van ennek a kijelentésnek, hogy Székelyföld az utolsó bástya Magyarországon, mert azért vegyük úgy, hogy Székelyföld az ugye, hogyha közigazgatásilag nem is, de érzelemben, értelemben, az anyanyelben ugye Magyarországhoz tartozunk, és tudjuk jól, hogy Székelyföldön voltak a határőrök. Az én nagyapám is, mint a magyar hadseregben szolgáló tiszti orvos, tüdőlövéssel távozott a frontról, védte Magyarországot, anyaországot. Tehát a székelyek ugye határőrök voltak, mindig is védték a nagy Magyarországot. Én határon lakom, tehát Székelyföld, ez a városka, ahol én lakom, ez a határon van, tehát innét keletre már ugye az már Románia, tehát Moldva, a Békási szoros után következik ugye Moldva, és utána aztán meg Moldávia. És amikor jöttek az oroszok annak idején, akkor a székely határőrök itt a hegyekben próbálták védeni, kivédeni az orosz, tehát megküzdeni ugye az orosz hadsereggel, nagyon sokan meghaltak a háborúban. És többször beszéltem már arról is, hogy most is úgy néz ki, hogy határőrök vagyunk. Úgy gondolom, még az sem véletlen, hogy a kiáltó szó, ezt a nevet kaptam, hogy kiáltó szó, ezt a nevet kaptuk, hogy kiáltó szó. Nem véletlen, hogy ugye Székelyföldön van ez, ugye a határzónában van, a határvidéken van. Mert bizonyos értelemben, sőt, a szó legnemesebb értelmében mi is határőrök vagyunk. Hogy mennyire álltuk meg a helyünket, mint határőrök, az hamarosan ki fog derülni. Na de menjünk el Dániába, nézzük, hogy Dániában mi történt, és akkor meg fogjuk érteni, hogy miért beszélek Székelyföldről úgy, mint az utolsó bástyáról. Egy kedves barátom írt egy cikket, az ő blogjának a neve az, hogy samariai-asszony.blog.hu, legújabb bejegyzés, tehát samariai-asszony.blog.hu, és a cikknek a címe az, hogy leomlott a kis Babilon, figyelmeztetőjel. Én ezt most fel fogom olvasni, és akkor abból szerintem mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó, miért beszélek én Székelyföldről, mint utolsó bástyáról. Miféle harcról van szó, miféle háborúról van szó, amelyben Székelyföld az utolsó bástya. Az a hír jött velem szembe, hogy tegnap a tűz martalikává vált, majd leomlott Dánia egyik híres, ikonikus koppenhágai tornya. Erről videókat is többen megosztottak a Facebookon, többek között itt ezt is. A tegnapi Koppenhágában történtekkel kapcsolatban tájékozódásként érdemes elolvasni a következő bejegyzést is, amely a Facebookon olvashatunk. És akkor ezt idézem a bejegyzést, hogy tulajdonképpen mi is történt Dániában, és mi közünk van, ugye ehhez majd ki fog derülni. A Holmenskirkével szemben áll a Börze, Koppenhága egyik ikonikus épülete, amely ma tűz áldozatává vált. A Börze az 1600-as években építészetét képviseli. Negyedik Krisztián emeltette egy töltés tetején 1619 és 40 között. Eredetileg az áruforgalmat szolgálta afféle bevásárlóközpontként. Valaha egyetlen nagy, két oldalán nyitott, hosszú csarnok volt a földszinten, ahol helyi pénz fejében árulni lehetett, csak később lett a pénzvilág központja. Az eredeti égetett téglákat és homokköveket ma már újabb kövek fedik. Az épület azonban továbbra is elbűvöli minden látogatóját kecses részleteivel, különösen a spiráltornyával, amely négy sárkány farkának összefonódását formázza. Továbbá a bejegyzéshez a következő fontosabb hozzászólásokat is olvashatjuk. Hatalmas veszteség mindig is az egyik kedvenc épületen volt. A király sárkányokat akart, mint távol keleten, de oda eljutni akkoriban hatalmas kihívás volt. Így látszik is, hogy aki a sárkányokat tervezte, csak elmondás alapján dolgozott. Következő hozzászólás. Nagyon szép épület volt, több épületet is tűz ért, azt mondták, hogy a spiráltornyon levő sárkányok vigyáznak. Tehát ugye a jelképesen a sárkányok vigyázták az épületet, tűz ellen próbálták ugye megóvni. Tehát, hogy tűz ne üssön belé. Sajnos eddig vigyáztak a sárkányok. A tornyot kilátótoronynak is használták annó, onnan figyelték, hogy mikor jönnek be a hajók az Orezun felől. Most azt hiszem, azzal mindannyian egyetérthetünk, hogy valóban testi szemeinket gyönyörködtető látvány volt az épület is, meg maga a környék is, ahol ez az ikonikus épület elhelyezkedett. Ám sajnos a történtek után ma már nem mondhatjuk el maradéktalanul ugyanezt róla. Azonban, mivel Isten gyermekeinek fontos az, hogy ne csak a testi, hanem a lelki szemeikkel is lássanak, amint megnéztem a videót és elolvastam a fenti sorokat, a lélek rögtön a következőket hozta fel bennem, és sürgetett, hogy írjam meg és osszam is meg az alábbi gondolatokat az erre nyitott embertársaimmal. Figyeljük meg, hogy ki építette a tornyot. Negyedik Krisztián király. A Krisztián jelentése pedig nem más, mint keresztény, ugye? A Christian, angolul Krisztián, ugye? Christianus. A jelentése az, hogy keresztény, egészen pontosan krisztusi. Krisztust követő. Tehát a keresztény szó jelentése az, hogy Krisztust követő. A legtöbb keresztény nem tudja azt, hogy a keresztény szó jelentése az, hogy Krisztust követő. Ha tudná, nagyon jó volna, mert akkor feltetni ezt a kérdést, hogy lehetek-e én, például lehetek-e én keresztény, avagy Krisztust követő, amikor nem ismerem az ő szavát. Nem értettem meg az ő beszédét, nem értettem meg azt, hogy engemet ő újjászületésre hív. Újjászületés, újjáformálódásra hív. Tehát a lényeg az, hogy magyarra fordítva negyedik keresztény dán királynak nevezik a történelemben, akit érdekel, olvasson utána a Wikipedia oldalán. Tehát negyedik keresztény. És hangsúlyozandó az, hogy ez a 17. század elején volt, tehát 1600-as évek elején épült ez az épület. És mi volt az épület célja? A kereskedelem, a hajózás és a turizmus fellendítése, elősegítése, azaz a pénzszerzés, a haszon, a földi kincsek, a földi anyagi gazdagság hajszolása, bibliai kifejezéssel és Jézus szavaival élve a mammon imádata. És ha mindez nem volna elég, hogy még nyilvánvalóbbá váljon az a szellemiség, amely mindezt elindította és uralja, kínai mintára négy sárkány bálvány őrizte a tűztől a tornyot. És mit mond a mindenható Isten gyermeke? Istenről az, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Mi a sors iróniája? Az, hogy négy sárkány, négy szobor őrizte, tehát négy emberek által kitalált bálvány őrizte a tornyot, ugye, egy babonaság. És mi lett a végzete? Hát a tűz. Pontosan, hogy megvan írva a Jelenések könyvében. Mindezt pedig egy olyan király kezdeményezte, akinek neve keresztény. Úgy gondolom, hogy elég beszédes a név, és ezért adta Isten, hogy a tornyot építő király neve ez legyen, hogy nyilvánvalóvá váljon az a szellemiség, amely eluralta, leuralta az akkori kereszténységet, és amely mammon imádó és mindenféle bálványimádó szellemiség a mai kereszténységet egyre inkább leuralja. Tehát hangsúlyozom, drága embertársak, hogy milyen, tehát ha kíséreljük meg belegondolni abba, hogy milyen állapotban lehet a mai keresztény ember, amikor az akkori keresztény ember ilyen állapotban volt, az akkori keresztény király ilyen állapotban volt, hogy kínai mintára, kínai mitoszok és babonák mintájára ilyen épületet épített, és azt mondja, ugye azt a mesét teszi mellé, hogy a sárkányok megvédik majd az épületet a tűztől. Tehát most milyen állapotban lehet a kereszténység, ebbe gondoljunk bele, hogyha 1600-as évek elején ilyen állapotban volt a kereszténysége, és nem hiába volt a király neve az, hogy keresztény. Negyedik keresztény, negyedik Krisztián. Azt ugyan nem tudjuk egyelőre, hogy mi vagy ki volt a tűz okozója, de a mi szempontunkból nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezért kellett, hogy a beszédes név mellett éppen egy kikötő mentén és éppen most történjen meg a torony leégése és leomlása, hogy megláthassuk az egybeeséseket a Bibliában leírtakkal, és hogy előrevetítse az egyre nagyobb mértékben, lelki és testi értelemben egyaránt paráznává vált a képmutatás ellenére a szívében valójában Istentől elforduló, bálványimádó kereszténység sorsát. Tehát előrevetíti a kis Babilon leomlása, a nagy Babilon kereszténységnek a sorsát. Azt, hogy mire számíthatunk a közeljövőben, amikor már nem csak ez a kisebb méretű Babilon, hanem a nagy Babilon is le fog omlani. A történtekkel kapcsolatban a lélek a következő sorokat hozta fel bennem, juttatta eszembe a Jelenések könyvéből. Jó, figyeljetek! És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből nagy szóval, mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznaságának, haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai, kereskedői az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak, és hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, meneküljetek, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely poharából itatott, ugyanabból két annyit töltjetek neki, amennyire dicsőítette magát, és dobzódott, annyi kinnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt, és síratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, nagy távol állva az ő kinnyától való félelem miatt, mondván, jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéletet. A föld kalmára is siratják és sajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. Arany és ezüst és drágakő, és gyöngy és gyolcs és bíbor és selyem és karlácikkek, és minden tinfát és minden elefántcsont edényt, és drágafából és részből és vasból és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat és illatszereket és kenetet és tömjént és bort és olajat és zsemjelisztet és gabonát és barmokat és juhokat és lovakat és kocsikat és rabokat és emberek lelkeit. Rabokat és emberek lelkeit azt fogyasztotta a Babilon. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden, ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többi azokat meg nem találod. Ezeknek árusai, akik meggazdagodtak őtőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, a nagyváros, amely öltözött gyolcsba és bíborba és karlátba, és megékesített arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának, akik ugye vele paráználkodtak, vele kereskedtek, ők ugye távolról figyelek, nem mennek oda megmenteni, mert nem tudják, ők tudják, hogy nem tudják megmenteni. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala, mi hasonló-e nagy városhoz? És port hányván az ő fejükre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, az a nagy város, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veti ezt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagyváros, és többé meg nem találtatik. És hárfásoknak, és muzsikásoknak, és síposoknak, és trombitásoknak szava, te benned többé nem hallatik, és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned, és szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid valának, a földnek fedelmei, a pénzesek, a pénzurai, a bankosok, ugye a bankárok, a gazdagok, a hatalmas nagy cég vezetői, vállalkozók, mert a te bűvöléseidtől eltévedtek mind a népek, megrészegültek a népek. A te bűvöléseidtől megrészegültek, eltévedtek mind a népek, nem csak Dániában, Németországban, Gyergyóban is, Alfaluban is. És abban prófétáknak, szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Jelenések 18. Drága embertársak, éltőn mondom, ismétlem, addig fogom mondani, és addig fogjuk mondani, amíg Isten ad kegyelmet, teljesen biztos, hogy egyszer mi is el fogunk hallgatni, és akkor már nem lesz több figyelmeztetés senki számára. Az ítélet elkezdődött. És amik eddig történtek, és jelenleg is egyre másra történnek, ezek még csak apróbb jelek, figyelmeztetések, mert Isten türelmes és kegyelmes, és azt szeretné, hogy minél több lélek megszabaduljon a bűn kötelékeiből, rabságából. Én igazából gyarló emberként rendszeresen elcsodálkozom azon, hogy az Úristen hogy tud ilyen hosszú tűrő és kegyelmes lenni. Ám de, ha a figyelmeztetések ellenére sem alázzuk meg magunkat, és nem öltözünk zsákba, idézőjelbe, nem azt jelenti, hogy most kimész a piacra, veszel zsákot, és abba öltözöl. Habár lehet, hogy az sem volna probléma, hogyha ezt valóságosan is megtennénk, hogy megmutassuk azt, hogy gyászolunk, gyászoljuk a saját lelkünköt, hogy mit tettünk, hogy Isten kegyelmével. Nem éltünk, hanem visszaéltünk. De a lelkünkben, drága emberek, drága székelyek, főkét drága székelyek, fontos zsákruhába öltözni, egyszerűségbe öltözni, port szórni a fejünkre, megalázni magunkat a mindenható Isten előtt. Mert ha nem tartunk bűnbánatot, és nem térünk meg, mint annak idején Ninive városának lakói, ezek a jelek egyre inkább fokozódni fognak, míg a végén már nem csak jelek és figyelmeztetések lesznek, hanem kőkemény szenvedés és pusztulás, embertársak. Ez fog történni. Nem gonoszsággal mondom, féltéssel, Isten sem gonoszsággal mondja, mert ő azt mondja, hogy nem leli örömét a bűnösök halálában, azt akarja, hogy minél több ember megtérjen a gonoszságból, a képmutatásból, a bűneiből, és megtisztuljon, megmeneküljön, kapjon lelki békét, hogy úgy tudja bevégezni a föld életét, hogy meglássa a mennyet. Ez az ő terve, emberek. Ezért figyelmeztet egyre erősebb jelekkel. És egyszerűen lenyűgöző, emberek, hogy milyen katasztrófák történtek világszerte, és ahhoz képest emberi áldozat nem volt olyan túl sok. Azt lehet mondani, hogy mostanig nem volt túl sok emberi áldozat, de ez a szám egyre csak növekedni fog mostantól. És látjátok, hogy miről írhattam mostanig, és tudom, hogy az sem véletlen, hogy ez pont itt történt, pont Gyergyóban történt, pont a keleti határon történt, a Babilonnak a keleti határán történt ez. Ez a történet, amiről írtam mostanig, és Kinga felolvasta, a családi tragédia. És remélhetőleg ez a tragédia nem fog igazi, valódi, emberi veszteséggel járó tragédiába torkolni sem nálunk, sem Gyergyóban, sem odát, sem Budapesten, sem Ausztriában. De Isten figyelmeztet, ezek a jelek egyre inkább fokozódni fognak, míg a végén már nem csak jelek és figyelmeztetések lesznek, hanem kőkemény szenvedés, úgy nemzeti szinten, mint közösségi szinten, város szinten, falu közösségi szinten, családi szinten és egyéni szinten. Többször beszéltünk arról, hogy az apokalipszist senki nem kerülheti el. Hát nyilván, hogyha valakinek nincsen egyáltalán bűne, az elkerülheti, teljesen egyértelmű. Akinek megbocsátottak a bűnei, az is elkerülheti az ítéletet. Ezt mondja mindenható Isten. Hogyha a bűneiddel szembesültél, meg vannak bocsátva, kaptál új szívet, nem egy szektába álltál be, nem egy vallásba, hanem a Krisztus elé, és a bűneid meg vannak bocsátva, van új szíved, akkor el fogod tudni kerülni az ítéletet. Ezt mondja mindenható Isten. A testeddel bármi is legyen, a lelked békességes lesz az Úr előtt. Ezért figyelmeztet atyánk előre bennünket, mert akar még adni nekünk egy utolsó esélyt a megtérésre, hogy irányt váltsunk, és felé forduljunk, hogy elkerülhessük a veszedelmet, amíg még nem késő. De a kegyelemi idő hamarosan lejár, és akkor már késő lesz, mert kőkövön nem marad, amely lene romboltadik. Máté evangéliuma, 24. rész, második bekezdés. Annyit fűznék hozzá az Ágnes írományához, amit ő kapott a mindenható Istentől, hogy a jelenések könyvében az is benne van a 20. részben, a 10. bekezdéstől, hogy mi a sárkánynak a sorsa. A sárkány ugye az maga a hazugság, a világ hazugság, ami megtévesztette az embert. Az édenkertben csak kígyó volt, de a jelenések könyvében, a végidőben, ugye most, amiben élünk, most már sárkány, több feje van, 10 vagy 7 vagy akármennyi, sok feje van jelképesen, a hazugság nagyon megnőtt. Ugye maga az ördög, a sárkány, ősi kígyó ugyanaz. És azt mondja Jézus jelenések könyvében, a 20. részben, 10. bekezdéstől, hogy az ördög, avagy a sárkány, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökön örökké. És ugye, akik azokat követik, azok is a tüzes tóba vettetének. Ez fog történni, embertársak. Ez fog történni. Ügyeljetek. És látjátok, hogy Isten engedte, hogy 400 éven keresztül, hát igen, 400 éven keresztül, több mint 400 éven keresztül, elhiggyük azt, hogy azt a mesét, ezt a babonát, ugye, mert tulajdonképpen mi a sátán? Hát a babona, a mesék, a hazugságok, a hazugvallások, ez mind sátán, ez mind sárkány. És azt mondja Pál apostol, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Tehát engedte, hogy 400 éven keresztül az emberek azt higgyék, hogy ugye az a 4 sárkány, az a 4 sárkány szobor meg fogja védeni azt az épületet a tűztől. De akik hittek Istenben, tudták, hogy ez hazugság, ilyen nincs. Nincs, ahogy megvédje, az mese, ez egy babona, egy mit tudom, egy mitológia, kínai mitosz, mitológia. Nincs, ahogy megvédje a tűztől. És az, hogy Isten kihirdette az ítéletét erre az épületre, azt jelenti, hogy nem csak arra az épületre következik nagyon hamar az ítélet, hanem sok más épületre. És ezen a ponton kitérnék arra, ugye többször beszéltünk Babilonról, hogy mi a Babilon jelentése. Mert nyilván Babilon most nem Babilon, nem Irakban van, ugye, mert Irak, földrajzilag Irak ugye a Babilon. Nem Irak a mai Babilon. Mert a Babilon ugye az akkor olyan volt, mint ma Amerika. Ma a nyugati társadalom. Ez a Babilon. Tehát a Babilon sokkal inkább maga a lelkület, ami az emberek szívében van, ez a modern, technokrata, meg földhöz ragadt, meg materialista, meg ateista társadalom. Ez mind Babilon emberek. Nyilván a babiloni szellemiség ugye ekvivalens, egyenlő a szodomai szellemiséggel, tehát Szodoma és Gomorra. Babilon ugyanaz, Amerika ugyanaz. És nyilván itt Európában a babiloni szellemiség nyugatabbra, erőteljesebben érezhető. Tehát ugye az Európai Birodalomnak a nyugati részén erőteljesebben, tehát ott ugye maga a deviancia, meg a torzulás, meg minden, a sokkal inkább érezhető, mint például Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön. És ezért is mondtam azt, hogy Székelyföld, nem igazából Kornélia kapta ezt az Úristentől, hogyha Székelyföld is elesik, akkor vége. Akkor a magyarságnak befelegzett emberek. A magyarságnak befelegzett. Ez fog történni. Mert ami van Dániában, és amire Isten már az ő szava szerint kihirdette az ítéletet, hogy a jelekből értsük meg, hogy mi történik, hogy ahogy a mocsok, a bűn, a trágya, ahogy jött nyugat irányból, Amerikából, Dániából, Skandináviából, Németországból, úgy az ítélet is abból az irányból jön, emberek. Az ítélet is abból az irányból fog jönni, annak függvényében, hogy melyik nép mennyire van elbukva. Emlékezzünk vissza, amikor jöttek Mózesék Egyiptomból, Isten azt mondta, azt parancsolta Mózesnek, hogy nem háborúzhatnak minden néppel, mert vannak népek, amelyeknek nincsen lejárva a kegyelmi idejük még, és velük nem hadakozhatnak, mert erősek, és le fogják győzni őket. De akiknek a kegyelmi idő még nincsen lejárva, azokkal nem hadakozhatnak. De mit mond nekünk Dánia, kedves gyergyóiak, kedves székelyek, kedves magyarok? Nekünk Dániának az esete azt mondja, hogy az ítélet Babilonra elkezdődött. De vajon csak Dániában perverzek az emberek? Vajon csak Dániában homoszexuálisak, transzvesziták ünneplik a perverziót, Szodomát és Gomorát? Vajon csak Dániában történik ez? Vajon csak Dániában gyilkoljuk a magzatokat, az anyamében? Vajon csak Dániában fordultunk el Istennek az élő szavától? Vajon csak Dániában vált teljesen megalkuvóvá a kereszténység? Nem. A negyedik krisztián király, az Gyergyóban most lehet, hogy a századik keresztény király. Mert kik ezek a keresztény királyok valóságban? Hát a papok, a vallási vezetők. És Isten megmutatja ezekkel a képekkel, ezzel az allegóriával, hogy ennyire el van bukva a kereszténység. Tehát a keresztény királyok, krisztián királyok ennyire el vannak, ők építetik, a sárkánnyal akarják megvédetni az ő kereskedelmüknek a központját, azt a hatalmas épületet, a babiloni épületet. És ugyanezt teszi a székelyföldi, a gyergyói kereszténység, a budapesti, a debreceni, a veszprémi kereszténység. Olyan Isten kell nekünk, aki jó haveri viszonyban van, ami testben ragadtságunkkal, az anyagiasságunkkal, a földhöz ragadtságunkkal. Ilyen Istenre van szükségünk, és ezért, hogyha építenénk, akkor most már mi is olyan templomot, meg olyan kereskedelmi központot építenénk, amelyet sárkányfarkak védenek, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy mi a sárkány farkában bízunk emberek. A sárkányok, a hazugságok, az édenkerti hazugságnak, a megnövekedett édenkerti hazugságban bízunk még mindig. De Isten azt mondja, hogy a hazugságnak a része a kénkővel égő tüzes tóban lesz. És akkor visszérkeztünk Székelyföldre, közben itt megkérem, hogyha valakinek van valami mondani valója, mert ez a kijelentés, ugye Kornélia által jött, hogy ezt kapta mindenható Istentől, hogyha Székelyföld elesik, akkor itt vége a magyarságnak is befellegzett, mert ő volt, hát mondhatni ő volt az utolsó bástya. Én elmondom részünkről, hogy mit jelent az utolsó bástya, de hogy Kornélia ez alatt mit értett, még mit érthetett meg, hogy mi köze van. Ugye Dániának meg a Babilon bukásának Székelyföldhöz és Székelyföldnek mi köze van Babilonhoz, Dániához, hogyha itt van Kornélia, akkor...
Atyánk eszembe juttatta annak a... Tehát nektek, úgymond székelyeknek a lelkületét, amikor ott lehettem és láthattam ezt. És meg is mutatta atyánk, hogy így kaptam szó szerint a kijelentést, hogyha Székelyföld elesik, akkor mindennek vége. Tehát akkor megtörténik a végső pusztulás. És hogy
mi? Tehát nem csak a magyarságnak, hanem mindennek vége. Ez is sokkal pontosabb, ahogy mondom.
Így van, tehát mindennek akkor vége, mert hogy, hát, amit kaphattam, láthattam azt, atyánk elém hozta azt a lelkületet, hogy nem véletlenül tartott meg titeket úgymond magnak. Elsőként nem véletlenül lett a székely nép megpróbálva annak idején, és nem véletlenül kapott annyi sebzést, annyi fájdalmat, annyi meggyaláztatást, és ütleget, és mindent, ugye száműzöttséget, bármit, nagyon sok sebet kapott, és nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül, úgymond ez a nép, és Isten megengedte ezt, de ugyanakkor mindemellett kapott a népetek rengeteg, tehát ezekben az időkben Isten mindvégig ott volt a székelyekkel, úgymond azzal a maggal. Én így kaptam szó szerint, hogy ti lettetek megtartva, a székely népet megtartva magnak. És tehát ott volt mindvégig veletek, és ki is nyilvánította ezt számotokra. Nem véletlen az, hogy amikor például ott lehettem, nekem idegen volt számomra, és furcsa volt számomra az, hogy láthattam azt, hogy az emberek nyíltan beszélnek Istenről. Nálunk Magyarországon ettől már sokkal rosszabb a helyzet. Tehát itt szó szerint úgy van, ahogy mondod, hogy nem, te ciki Jézusról és Istenről beszélni. És éppen ezért volt nekem is furcsa az, amikor ott voltam köztetek, hogy ott az emberek még beszélnek erről. Ráadásul még beszélgetnek az emberek. Tehát megmutatta atyánk azt a lelkületet, hogy igen, ott a szívetek mélyén, ott még ott van az az igazi ősi hit, ami ott volt az emberben. Ott van az a kapcsolat, még akkor is, hogyha az emberek esetleg templomba járnak, vagy elmennek gyülekezetbe, akkor is ott van bennük az az Isten félelem, és ott van bennük a meggyőződés az élő Istennel kapcsolatosan. Viszont azt is kaphattam, amikor megmutatta ezeket a gyönyörűséges képeket, eszembe juttatta, és a szívem tényleg szinte fellángolt, hogy újra megélhettem itthon egy pár órája azt a lelkületet és azt a csodát, amit én ott tapasztaltam. Viszont ugyanakkor jött a hideg zuhany is, mert azt is megkaphattam is, illetve azt is láthattam, mint egy képet, egy filmet így elém vetített atyánk, hogy jön a veszedelem. Tehát a székely népre is rátámadt a veszedelem, és ugye, ahogy hallhattuk a te írásodból is, a családi tragédiából, hogy mi történt a családodban, egyértelműen ezt a lelkületet hozta fel bennem atyánk, hogy Amerika, az amerikai álom az támad, és ezek a tanok az ezotéria támad. Tehát ezt a kettőt kaphattam, hogy az ezotéria és a testi jólét, az amerikai jólét, az amerikai lelkület az támadja ezeket az embereket. És igen, beszélhettél arról, hogy van is, akit elér, hiszen nem nehéz, hogy elérjen, hiszen ennek a lelkületnek a célja az, hogy csábítson. Tehát csábítja az embert. És nem az ember önmagában ennek a lelkületnek nem tud ellenállni. Egyáltalán nem tud ellenállni. Szükséges az, hogy ott legyen benne az atyánknak az oltalma, atyánknak a lelke, és a kétélű éles kard, a Krisztusnak a beszéde, hogy fel tudja ismerni a lelkületet. Mert mi nem tudjuk emberileg, mivel testileg nézünk a világra, nem tudjuk felismerni a lelkületeket. Mi csak a külsőt látjuk, azt, hogy ó, gazdagság, egy szebb ház, egy jobban szigetelt ablak, egy szebb kanapé, egy jobb autó, egy újabb ruha, egy sokkal szebb ruha, vagy bármi, és ezek így apródonként csepegnek be az embernek a szemébe tulajdonképpen. Tehát a szemünk elé csepegnek ezek a dolgok, és aztán behúzzák, berántják, akkor már jönnek akkor a kis tanok, egy kis motivációs beszéd, egy-két pozitív gondolat, egy-két új irányzatnak a megjelenése, mint például ugye az ezotéria irányzatai, vagy például én így mondom, ezt is kaphattam, így mondom, hogy az új karizmatikus kereszténység, tehát ezt is elém hozta atyánk, hogy ez is ugyanaz, és ez is szippantja az embereket befelé. És láthattam azt, hogy ezek tényleg mint sárkány jönnek, és fertőzik meg annak a magnak, a népét, tehát a ti népeteket szippantja be, és emberek csábulnak el ennek a lelkületnek, és hogyha ő belőlük, ha ezekből az emberekből, ugye nálatok még létezik az, hogy vannak egyszerű emberek, akik nem vágynak gazdagságra, ugyanakkor mégis mindenük megvolt, mert tényleg láttam olyat is, hogy teljesen egyszerű emberek, és volt lelki békéje, és sugárzott az arca, és mégis volt neki, mivel megvendégelni az embert. Tehát az egyszerűség, az az Isten adta egyszerűség, és az Isten adta élő hit, ami megtartotta az embereket, az ott, ti bennetek, ott van. És igen, nem véletlen az, hogy megkaptátok ezt a sok fájdalmat azért, hogy nyilvánvalóvá vált számotokra az is, hogy az élő Isten mégiscsak megtartott titeket, mégiscsak oltalmazott, és tényleg, mint egy maroknyi népet, meglettetek tartva. Miért? Azért, hogy ezt a lelkületet, ezt az élő kapcsolatot, ezt az egyszerűséget, ezt a gondviselést, ezt az oltalmat, hogy mindazok a fájdalmak ellenére mégis van hitetek, és mégis dicséritek, és áldjátok az Istent, ezt tovább vigyétek. De hogyha ugye oda is beférkőzik ez a lelkület, a csábító, a Jézabel lelkület, az amerikai álom és az ezotéria által, és megöli az embereket. És ezt adhatta a jó atyánk, hogyha Székelyföld elesik, tehát úgymond ezek az emberek, ha engedik azt, hogy beférkőzzön a szívükbe ez az identitás, akkor borul minden, akkor elesik az egész világ. Én így kaphattam atyánktól, így mondtam el szó szerint, először én is megrémültem, de ezt kaptam, és ezeket a látásokat adta atyánk az ő dicsőségére.
Az, hogy ez így volt, ahogy te mondtad, Kornélia, és én őszintén remélem, hogy ez még így is van valamilyen mértékben, tehát én nekem van reménységem afelől, hogy te is mondtad, az emberek szívében még ott van az alap, ott van az a maga, ami még kihajthat, és a konkolyt kiszoríthatja az emberek szívéből. Hát ugye én nem igazán jártam ki a városba az elmúlt időszakban, jóformán egyáltalán nem mutatkoztam az emberek előtt, Isten nem engedte. El voltam különítve, úgy tanított engemet is, nevelt, ugye inkább az erdőben járkáltam, ott sétáltam, olvastam a Bibliát, veletek beszélgettem. És hát az történt, hogy ma kimentem a városba és bementem néhány boltba, vásároltam ezt, azt éleklődtem, és az Úristen valósággal felhívta a figyelmet arra, hogy azok az emberek, akikkel én találkozhattam ott a boltokban, hogy ott van a szívükben az a melegség, a segítőkészség. Hogyha nem is tud ő segíteni, tegyük fel, amit keresel éppen, azt nem fogod megtalálni, akkor ő abban a boltban, akkor ő segít másképp. Azt mondja, hogy hova menj. Nem azt mondja, hogy hát nem mondom meg, hogy hova menj, mert az nekem konkurencia. Nem elmondja, hogy hát próbálom meg ott is, hát ott, nálunk most éppen nincsen, de próbálom meg ott is. Tehát megvan, az, amiről beszélsz, még mindig megvan, és azt kell mondjam, hogy úgy jöttem be a házba, hogy jó kedvem volt, és volt reménységem arra, hogy talán nem volt hiába való az, hogy mostanig beszéltünk, és hogy mások is beszéltek, nem csak mi beszéltünk mostanig, hanem még mások is beszéltek. Nyilvánvalóan. És hátha tényleg valami még ki fog hajtani, és nem fog az megtörténni, az, amit te mondtál, hogyha Székelyföld elesik, vagy Székelyföld elbukik, vagy nem tudom, hogy fogalmaztat, akkor mindennek vége. Amúgy ennek az az értelme, amit mondasz, Kornélia, hogy ugye mi, az előbb is elmondtam, mi határvonalon vagyunk. Tehát a nyugat és a kelet közötti határvonalon vagyunk. Tehát a nagy Babilon és ugye a keleti birodalom határán vagyunk. És tudjuk jól, hogy az Úristen, hiába, hogy Oroszország sosem volt szent, ugye a kommunizmus az nem volt szent, hogy ezután lesz diktatúra, az sem lesz szent, teljesen biztos. De törvényben tartja az embert, megóvja, megkiméli valamilyen mértékig a szodómiától, az teljes eltorzulástól. És tehát úgy tudom elképzelni, így vizuálisan úgy láttam ezt, amit mondtál, hogy a tenger hullámzik, a nagy babiloni tenger hullámzik. Amerikától így hullámzik Oroszország felé. És sajnos úgy igazából nem is hullámzás történik, hanem egyfajta dagály történik. Tehát az amerikai tenger az így növekszik és megy Oroszország felé, de az Úristen eddig sem engedte meg, most sem fogja engedni, ezután sem fogja megengedni, hogy ez a szellemiség bemenjen Amerikába. És ezért mondhattad azt, hogy ha Székelyföld elesik, akkor itt mindennek vége. Tehát nem csak a magyar se, nem csak Székelyföldnek vége, nem csak Magyarországnak vége, hanem itt szó szerint vége mindennek. Vége mindennek. És olyan dolgok történhetnek, és nem csak nemzeti szinten, nem csak közösségi szinten, hanem akár világszinten is, ami tényleg beláthatatlan következményekkel járhat. Főképp ugye tudjuk jól, hogy mindenki készülődik ugye a valamire, tehát legalábbis a média ezt mondja, azt nem tudom, hogy valóságban mi a helyzet, de ugye nagyon sok ország van megjelölve, mint atomhatalom, tehát nagyon sokan fel vannak fegyverkezés, és egyik, hogyha ezt elkezdi, teljesen biztos, hogy a másik azt folytatni fogja. Tehát ebből óriási probléma lehet. És tegnap, amikor beszélgettem a rendőrökkel, kérdezték, hogy szerintem csak a háborúval lehet elkerülni azt, ami jönni fog, tehát hogy a teljes hanyatlást, dekadenciát vagy torzulást. És mondtam, hogy nem. Az jött nekem, amit azt hiszem talán vagy Tibor látott, vagy valaki más látta ezt, hogy Észak-Korea. Valaki mondta, hogy Észak-Koreában volt, és azt érezte, hogy az, ami Észak-Koreában van, az itt is megtörténhet, nálunk is megtörténhet. És az nem más, mint a világ diktatúra. Bármilyen furcsán hangzik, csak azzal lehetne elkerülni a mészárlást. De bizonyos értelemben, hogy mondjam, mindenképp katasztrófa. Tehát maga a diktatúra is katasztrófa. Mert az, hogyha az emberek el vannak gépiesítve teljes mértékben, az ugye kihatással van a lélekre is. De nem biztos, hogy rossz hatással, mert emlékezünk ugye arra, hogy valahányszor szorongatás alatt voltunk, az emberek erkölcsi, tehát lelki értelemben jó irányba léptek. Tehát ami a testnek nyomorgattatás volt, szorongattatás volt, a lélek számára az egy, hogy mondjam, felfrissülés volt és megújulás volt. Úgyhogy tényleg azt látom, hogyha azért kell fohászkodjunk, hogy ne legyen háború, mert a kisebbik rossz a diktatúra, a szorongattatás, viszont jobb diktatúrában, rabságban, Babilonban élni, ugye babiloni fogságban élni, mint elveszni, meghalni, fiatalon meghalni, felkészületlenül meghalni. Tehát ezért kaptad te azt, hogy ha Székelyföld elesik, akkor mindennek vége. Tehát ami azt jelenti, hogy itt nem csak Székelyföldről van szó, hanem ugye Ukrajnáról, mert tulajdonképpen ugyanaz a vonal, tehát felottan ugye fölöttünk Ukrajna van, ott történik ugye a háború. Tehát most Amerika azt akarja, hogy bemenjen arra a területre, ahova neki nem volt sosem bejárása. Tehát nem engedte Isten. De most ez megtörtént. Korábban nem igazán vagyok én jártas a történelemben, de szerintem korábban sem volt olyan, hogy Ukrajna túlságosan liberális legyen, vagy túlságosan demokrata legyen. Isten nem engedte ezt. Most pedig megtörtént az, ugye, megtörtént a behatolás Ukrajnába, úgy, ahogy az előző videóban elmondhattam, az előző fejtelben elmondhattam, hogy először a szellemiség jött be, a fenevad, az antikrisztusi szellemiség jött be Ukrajnába, és az emberek megkívánták azt, és már követelték azt. És ebből lett a háború, hogy az ukránok megkívánták azt a demokráciát, azt a szabadosságot, szabadságot, amit az amerikai Szodoma és Gomorra kínál számukra. És hogyha megnézzük, akkor itt az történt, hogy tulajdonképpen Székelyföldtől keletre van ez. Tehát azok a régiók, ugye, ahol háborúk dúlnak Ukrajnában, a Székelyföldtől keletre van. Tehát a maga behatolás megtörtént, hogy igazából azt mondhatnánk, hogy Székelyföld tényleg kivétel, mert Székelyföld nyugatabbra van, mint Ukrajna. Ukrajnának az a része, ahol ugye háborúk dúlnak. Tehát tényleg itt óriási veszély közeleg, és én azt hiszem, hogy jó is, hogy Isten nekünk nem mutat meg mindent, mert nem bírnánk meg egyszerűen. Nem bírnánk meg. Elég kemény álomképeket kaptunk, kemény figyelmeztetéseket arra vonatkozva, mi fog történni. Mi soron következő, de hogyha kéne lássunk mindent, akkor teljesen biztos, azt nem bírnánk meg. Csak azt látom, hogy ez a gazdagság, amit ugye megkívántunk mi is, és megszerettünk, egyszerűen, tehát azt, ez a folyamat, hogy mondjam, szinte jó belátással megfordíthatatlan. Tehát általában ezt a folyamatot nem lehet megfordítani, úgyhogy akkor valakivel beszélek kedvesen, kedves szóval. Én magamról beszélek, mert igaz, hogy engemet Isten elhívott, és tanított, és felkészített, és tisztított, meg ugye gyermekévé fogadott. De ugye többször elmondtam én is, hogy nálam sem ment ez könnyen. Tehát többször meg voltam próbálva. Én is voltam ugye, megengedte Isten nekem is a betegséget. Meg voltam szorongatva, mert jó belátással, tehát jó beszél, hogy mondjam, kedves szavakkal, meg jó belátással, hát én nem igazán látom ennek az esélyét, hogy ez megtörténjen. És ugye most leírtam az utolsó részben, hogy ezt adta a lélek, tehát így kellett fogalmazzam, hogy az egész sztoriban, a családi tragédiában az a legdurvább, hogy én el kell mondjam azt, hogy akikről szó van, akik ennek a történetnek a szereplői, azok a nagy átlaghoz képest alázatos szívű emberek. Tehát én azt kell mondjam, ahogy ismerem őket, hogy ahhoz képest, ami van a világban, ők alázatosak, és van bennük szerítség. De még hogyha nekik is ilyen nehéz jó belátásra jutni, amikor ilyen megpróbáltatás történik ugye az ő életükben, akkor mire számíthat a nagy többség? Tehát akkor vajon milyen távolságra vagyunk a, mondjam azt, a nemzeti szintű összeomlástól? Amikor olyan személyek, akikről azt mondhatom még én is, hogy igen, van bennük alázat és van bennük szerítség, még hogyha nekik is nehéz belekapaszkodni Isten kezébe, elengedni a büszkeséget, elengedni a kevésséget, elengedni ezt a vágyat, amit a Babilon, ugye Amerika belefecskerezett a szívünkbe. Mit mondjon a többség? Ahogy mondja Péter apostol, hogyha még az igazak is alig menekülnek meg, akkor mi lesz a bűnösökkel, akik ragaszkodnak a babiloni életmódhoz, a gazdagsághoz, ahhoz a hamis gazdagsághoz, ami lemészárolja az emberek lelkeit. Bár van reménységem nekem, mégis érzek egy ilyen nagyfokú tehetetlenséget magamban, ami szerintem abból adódik, hogy ezt emberi módon megoldani már késő. Hát eddig sem igazán volt lehetséges, de most végképp nem. Most végképp nem. Tehát aki ezek után is még mindig az emberi intelligenciában, az emberi okosságban bízik, az emberi kész alkotásaiban, csinálmányaiban, annak az embernek befellegzett. Teljesen biztos. Tehát esély a szabadulásra, vagy arra, hogy ugye, mert igazából most én hiába beszélek én szabadulásról, amikor mindenki szabadnak érzi magát. Mert tényleg az van, hogy úgy Magyarországon, mint itt Székelyföldön, mindenki a szabadság illúzióját éli. Tehát a szabadság sosem volt ennyire brutális és megrészegítő az illúziója, mint most. Ez teljesen biztos. Hanem inkább arról beszélnék, hogy az ítélet elkerülése. Hogyha valaki úgy érzi, hogy afelé közeledünk, teljesen biztos, hogy azt emberi erővel, emberi összefogással, a politikusok szavaival, a vallási vezetők szavaival lehetetlen. Lehetetlen. Teljességgel lehetetlen. Csak személyes Istenhez fordulás, csak személyes Krisztushoz fordulás, az ő szavának a megismerése, a teljes bűnbánat, ahogy leírta Ágnes, teljes bűnbánat, megtisztulás, és azáltal, hogy a világítás. Mert ez fontos mindig hangsúlyozni, hogy abból tudhatja valaki, hogy őt Isten megérintette, és elhívta az életre, hogy nem tudja elhallgatni azt, amit kapott. Egy belső tüzet, egy belső készítést érez arra, hogy megossza embertársaival azt az ajándékot, amit kapott a mindenható Istentől. Ez a bizonyítéka annak, hogy az ember megkapta és el is fogadta az életre való hívást Istentől, Krisztustól. Aki ezt a készítést nem érzi, emberek, én muszáj elmondjam, tisztességes, hogyha elmondom. Aki ezt a hívást nem érzi az ő szívében, az ember becsapja magát. Az ember becsapja magát. Aki nem érzi azt a készítést, hogy megismerje az igazságot, és azt meg is mutassa, át is engedje magán, az ember becsapja magát. Még mindig egy olyan jó Istenben hisz, amelyet az ő agyával képzelt el, ami nem lesz képes megmenteni őt, mert az ő agyának a szüleménye, az ő értelmének a szüleménye, nem az Úristen, az ég és a föld teremtője. Aki pedig úgy érzi, hogy tényleg Istennél van a megoldás, hanem csak azt tudom mondani, amit eddig is mondtam, hogy forduljon személyesen Istenhez. Olvass el János evangéliumának a harmadik részét, ahol Jézus háromszor beszél az újjászületésről. És ezt hallgatják el jóformán mindenhol. Hogyha beszélnek is róla, mert beszélnek ottan a templomban is, hogy hallottam, érintőlegesen, burkoltan, a karizmatikus modern kereszténységben is burkoltan, és csupán érintik a témát, az újjászületés témáját. Miért? Azért, mert hogyha igazán ezt kihirdetnék, hogy van újjászületés, és ezt ha valaki megértené és felfogná, akkor összedőlne a Babilon. A vallásos Babilon is. Be kéne zárják a templomot, ez teljesen biztos, emberek. Ezért nem beszélt a papbácsi a templomban, sem a pásztor gyülekezetben az újjászületésről, és arról, hogy aki újjá van születve, az hallja az élő Istent, ő már bizonyságtevő, és megkapta az ígéretet, hogy nincsen szüksége arra, hogy emberek tanítsák őt, mert Istennek a lelke őt elvezeti minden igazságra. És lesz benne világosság az ő szívében, és élő víz az ő szívében, amit megoszt a szomjazókkal, és ami által mások is feltámadnak. János evangélium a harmadik rész, újjászületés, olvassátok el, fohászkodjatok, hogy az Úristen jelentse ki számotokra azt, hogy mi az, hogy újjászületés, megtörtént-e, vagy nem. Mert ha nem történt meg, és nem történik meg, akkor hiába való, és fölösleges volt, még a kiáltószó is, emberek, még a kiáltószó is hiába való volt, és fölösleges volt. Ennyi, röviden. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!